A várakozásoknak megfelelően 20,1%-ra esett a magyar infláció júniusban, vagyis nem ugrotta meg az újabb lélektani határt a fogyasztói árindex, nem került be a 20%-os sáv alá. Az élelmiszerek ára havi alapon már csökkent 0,4%-kal, de éves alapon még mindig csak nem 30%-kal került többe most az élelmiszer. A részletekről Ignát már kérdezte Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét.
A várakozásoknak megfelelt az adat 20,1% volt, hogy ez most jó vagy rossz hír, azt nehéz eldönteni, ugye a 20%-os áremelkedés azért még mindig nagyon magas, akár az elmúlt éveket nézzük, akár ha azt nézzük, hogy az emberek az üzletekben, amikor vásárolnak, akkor azért még mindig egy nagyon erős áremelkedést tapasztalnak a saját bőrükön, tehát azt láthatjuk, hogy a 25% feletti szintről azért elkezdett intenzívebben csökkenni a magyar infláció, egyre nagyobb lépésekkel jön lefelé, de azért ez a 20% még mindig kifejezetten magasnak számít. Amennyiben nem érkezik valamilyen váratlan külső sokk, akkor gyakorlatilag borítékolható az egy számjegyű évvégi infláció. Ugye említettem, hogy a mostani adat megfelelt az elemzői várakozásoknak, tehát talán ahhoz érdemes mérni, hogy az elemzők milyen pályát látnak most az inflációban. Ők azt gondolják, hogy az év végére akár 8% környékére is csökkenhet az infláció. Ugye ez segíteni fog a bázishatás, tehát a tavalyi év második felében már magas volt az infláció, és így most magas a bázis, illetve szeptembertől majd kikerül ebből a magas bázisból a rezsicsökkentés tavalyi módosítása, az is fog segíteni, hiszen a háztartási energiaárak áremelkedési üteme lényegesen vissza fog esni majd várhatóan. Tehát azt gondolom, hogy ha nem szállnak el újra a nyersanyagárak, elsősorban a világpiaci földgázárak, akkor azért nem nagyon látok olyan tényezőt, ami meg tudná akadályozni ezt az egyszámjegyű inflációt az év végére.
Ebben a júniusi adatban mi a legérdekesebb, lehet, amit az élelmiszerek ára például csökkent?
Igen, pozitív értelemben talán az a legnagyobb hír, hogy az élelmiszerek ára két év után csökkent havi alapon, tehát májushoz képest már csökkenést mért a statisztikai hivatal. Ha a másik oldalát nézzük a dolognak, tehát negatív értelemben, akkor az lehet érdekes, hogy a ruházkodási cikkek, a szolgáltatások, illetve az egyéb cikkek és üzemanyagok havi szintű 1% körüli áremelkedés azért még mindig egy figyelmeztető jel, és még mindig azt mutatja, hogy azért óvatosnak kell lenni, és fennáll a kockázata annak, hogy esetleg magas szinten ragad be az infláció, hanem is 20%-on, de hogy nehéz lesz innen mondjuk 2024-ben érdemben csökkenteni majd az inflációt, ha ezek a folyamatok fennmaradnak.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották. Áprilishoz képest kissé növekedett, az előző év azonos hónapjához viszonyítva visszaesett az ipari termelés májusban. Az ágazat teljesítménye a COVID-válság előtti szinttel egyezik meg, mondta az Inforádiónak Hornyák József, a portfólió elemzője.
Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az egyik szemünk sír, a másik pedig nevet az ipari adatok alapján. Az előző hónaphoz képest ugyanis növekedett az ipari termelés, 1,6%-os volt a növekedésnek a mértéke. Ugyanakkor az előző év azonos időszakához képest továbbra is érdemi visszaesésről beszélhetünk. A naptárhatástól megtisztított adatok alapján 4,6%-os volt a visszaesés az előző év azonos hónapjához képest. Tehát összességében a magyar ipar továbbra sem jött még ki a gödörből. Ráadásul a kedvezőnek tűnő havi adatot árnyalja az a helyzet, hogy az előző hónapban még 2%-ot meghaladó volt a visszaesés mértéke, szintén hó per hó alapon, tehát ehhez képest ez az 1,6%-os növekedés még az előző havi visszaesés sem tudta kompenzálni teljes mértékben. Összességében a magyar iparnak a termelési szintje az gyakorlatilag a COVID-válság előtti szinten van, de nem tudja elérni azt a trendet, azt a növekvő tendenciát, amit évekkel ezelőtt tudott produkálni. Tehát összességében jelenleg inkább egy stagnáló, lefelé tartó trendet látunk az elmúlt hónapokra vonatkozóan.
Mi ennek az oka?
Alapvetően mind a magyar gazdaság, mind az európai gazdaság nehézségekkel küzd. Az óriási infláció miatt a vásárlások visszaesnek szerte Európában, Magyarországon pedig különösképp nagy csökkenéseket láthatunk. A fogyasztási cikkeknek a termelése az folyamatos visszaesést mutat. Ilyen az élelmiszeripar, az elektronikai cikkeket, számítógépeket gyártó cégek is visszaesésekről számolnak be. Az ipari termelést alapvetően a villamos berendezések gyártása, illetve a járműipar az, ami támogatja. Itt alapvetően az elmúlt időszaknak az akkumulátor beruházásaira kell gondolni. Ezek jelentik a húzóerőt, illetve az elmúlt években azért gyengébben teljesítő autóipar, autógyártás az elmúlt hónapokban némiképp magára talált, és ezt a hatást azért látjuk a hazai ipari adatokban is.
Egész évben ilyen gyenge lehet a hazai ipar teljesítménye?
Alapvetően éves átlagban most már minden bizonnyal az ipar az nem tud erősödni. Sok hónapot most már magunk mögött tudhatunk, és közel 5%-os volt eddig a visszaesések mértékének az átlaga. Tehát alapvetően ez egy gyenge teljesítménynek mondható, és olyan soft indikátorok, mint például a beszerzési menedzser index, azért az azt mutatja, hogy a következő hónapok is gyengék lesznek még. Természetesen ennek az indexnek az előrejelző ereje azért korlátozott, de mind az európai, mind a magyarországi felmérések azért azt mutatják, hogy a következő hónapok sem szólnak még az iparnak a lendületes növekedéséről. Leginkább az év második felében, a harmadik, negyedik, negyed év lehet az, amikor már tényleg arról beszélhetünk, hogy megkezdődik a javuló tendencia, a kilábalás, de azért ez még kevés lesz ahhoz, hogy éves átlagban egy elfogadható évről beszélhessünk.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották. Májusban 12,3%-kal csökkent a kiskereskedelmi üzletek forgalma Magyarországon, ezzel már negyedik hónapja kétszámjegyű a visszaesés, mondta az Erste Bank makrogazdasági elemzője. Nagy Jánost kérdeztem.
Folytatódott a lejtmenet, havi alapon is csökkent, tovább csökkent a kiskereskedelmi forgalom. Ez kedvezőtlenebb fordulat annál, mint amit az elemzői konszenzus várt. Az elemzői konszenzus az éves bázisú változásra 11%-os visszaesést jelzett előre, és ezzel szemben 12,3%-kal csökkent a kiskereskedelmi üzletek forgalma. Az átlag felett az üzemanyag forgalom esett vissza. Ehhez ugye hozzá kell tenni, hogy tavaly még limitált áron elég jelentős bázissal szembesül az idei üzemanyag forgalom, tehát egy masszív bázis kellene megugrani, amit úgy néz ki, hogy nem sikerül. Ez közel 26%-kal esett vissza az üzemanyag forgalma. A másik két még jelentősebb, tehát súlyában még jelentősebb szegmens, az élelmiszer, illetve a tartós cikkeknek a forgalma pedig nagyjából átlagosan egy ilyen 8-9% körül van visszaesést tekintve.
Hogyha az elmúlt hónapokra visszatekintünk, akkor mennyire lehet azt kijelenteni, hogy hónapok óta masszívan mélyrepülésben van a kiskereskedelem itthon?
Azt gondolom, hogy ki lehet jelenteni kisebb-nagyobb mértékkel, de lényegében tavaly március óta csökken a forgalom havi alapon. Ez látszódik, vagy ezért hető tetten most már az elmúlt hónapokban kétszámjegyű visszaesésben is. Nagyjából azt lehet mondani, hogy bár a súlyuk nem egyező ezeknek az előbb említett részszegmenseknek, ugyanakkor a hozzájárulásuk közel-közel azonos. Tehát nagyjából az élelmiszer, a tartós cikkek és az üzemanyag visszaesés is nagyjából ugyanolyan mértékben járul hozzá ehhez a negatív spirálhoz.
Alapvetően mi az oka annak, hogy ennyire gyengén teljesít a kiskereskedelem?
Két alapvetően fontos szempont van, amit itt érdemes kiemelni. Az egyik az, hogy tavaly egy elég egyedien magas bázissal szembesül az idei forgalom, amikor összehasonlításra kerül. Ugye tavaly rendkívüli fiskális transferekkel és több szegmensben is árstoppokkal, tehát limitált árakkal találkoztak a fogyasztók. Ez jelentősen megnövelte a trendnél is jobban a forgalmat, és ezzel szemben az infláció elharapódzása és ez a vágtázó infláció, amivel szembesültek a magyar fogyasztók az év első felében, az azt mondta magával, hogy nem képes megugrani ezt a tavalyi rendkívül magas szintet az idei forgalom. Talán már most elérkezhetett a mélypont májusban, és azzal, hogy az infláció valamelyest mérséklődik, a reálbérek csökkenése is megáll talán a lejtőn, ezzel elindulhat szép lassan majd júniustól felfelé a forgalom. A bázishatás is egyre kedvezőbbé válik majd a nyári hónapokban.
Nagy Jánost, az Erste Bank makrogazdasági elemzőjét hallották. A várakozásokat felülmúló csaknem 1090 millió eurós többlet keletkezett a külkereskedelemben májusban. Ennek köszönhetően a külkereskedelmi egyenleg jelentős mértékben valamivel több mint 1300 millió euróval javult az egy évvel ezelőtti 223 millió eurós deficithez képest, mondta az Inforádiónak a KSH adatait értékelve az MBH Bank vezető elemzője. Szuppán Gergelyt kérdeztem.
Májusban bőven meghaladta az 1 milliárd eurót a külkereskedelmi többletünk, tehát érdemi javulás látszik éves alapon, de az előző hónapokhoz képest is. Tehát összességében az előzetes adatok alapján 1 milliárd 89 millió euró többletet tudott felmutatni a külkereskedelem, ami annak köszönhető, hogy az exportunk euró értéke még 5,2%-kal, tehát 5%-ot meghaladóan bővül, de ugyanakkor közel 5,5%-kal csökkent az import euró értéke. Ebbe persze tudni kell, hogy nem csupán az import volumen csökken, hanem a beszerzési árak, tehát gyakorlatilag az energiaszámláknak az értéke is meredeken visszaesett tavalyhoz képest, mivel tavalyhoz képest jelentősen csökkentek a gázáram és olajárak is, amikből mindegyikből importra szorulunk, tehát ezek szignifikánsan javítják a külkereskedelmünket. Tehát összességében tavalyhoz képest, tehát a tavaly májusihoz képest 1,3 milliárd euró meghaladó mértékben javult a külkereskedelmi egyenlegünk.
Mi az, ami várható a további hónapokra nézve, és lehet-e arra támaszkodni, hogy éppen az energiaárak csökkenése miatt ez a javulás, ez tartósan fennmaradhat?
Hát, hogyha az első 5 hónapra tekintünk vissza, január-május közötti időszakra nézünk vissza, úgy azt látjuk, hogy meghaladta 4,5 milliárd eurót a külkereskedelmi javulás, mégpedig összességében az első 5 hónap alatt már 2,5 milliárd euró fölötti többletet mutatott a külkereskedelmi 5 hónap alatt. Mi azt várjuk, hogy továbbra is folytatódik a külkereskedelem javulása, annak hatására, hogy szignifikánsan alacsonyabbak az energiárak az egy évvel ezelőttihez képest. Ráadásul a volumenek is csökkennek, hiszen tudjuk, hogy az enyhe tél következtében magasabbak a gáztárolók feltöltöttsége, tehát kisebb importra szorulunk, ugyanígy a alacsonyabb üzemanyagfogyasztás miatt kevesebb olajbehozatalra, illetve olajtermékbehozatalra szorulunk, valamint ugye a áramon is spóroltunk, tehát az árambehozatal is valamelyest csökkenhet. Ráadásul itt a napelemek elterjedése is javítja a kilátásokat, hiszen egyre többet tudunk termelni itthon energiát, illetve áramot. Tehát ez is mind csökkenti a külső energiafüggésünket. Tehát összességében csak a energia egyenleg javulásra, ami a cserearányokból ered, vagy eredményeztethető, az elérheti a 9 milliárd eurót, önmagában csak a cserearányok javulása, tehát a energiahordozó áraknak a beszakadása tavalyhoz képest, és ezen felül további javulást jelent az, amit az előbb felvázoltunk, hogy a volumenek is csökkennek, tehát kisebb beszerzésre van szükség ez egy évvel ezelőttihez képest, miközben a belső kereset is zsugorodik, tehát ugye tudjuk jól, hogy a kiskereskedelmi forgalom milyen gyengén szerepelt az elmúlt időszakban, tehát ez is mind-mind javítja a külkereskedelmünket. Tehát összességében az idei évben elérheti, sőt, akár bőven meg is haladhatja a 2,5 milliárd eurót a külkereskedelmi többletünk.
Szuppán Gergelyt, az MBH Bank vezető elemzőjét hallották. Az építőanyagok gyártásában és az építőanyag kereskedelemben is jelentős csökkenés indult el az elmúlt hónapokban, részben az építőiparban tapasztalható visszaesés hatására. Az IVOSZER-re vonatkozó friss felméréséről a szervezet Magyar Építőanyag Kereskedelmi Tagozatának elnökét, Juhász Attilát kérdeztem.
Az IVOSZ Magyar Építőanyag Kereskedelmi Tagozata készített az elmúlt hetekben egy felmérést 150 hazai tulajdonú építőanyag kereskedelmi vállalkozás első számú vezetőit kérdeztük meg arról, hogy hogyan látják a piacot, hogyan értékelték az elmúlt fél évet, illetve milyen várakozásokkal tekintenek az év második felére. Sajnos nem jók a tendenciák, meglehetősen komoly visszaesés tapasztalható az építőanyagok keresletében a tavalyi év hasonló időszakához képest. Ez a visszaesés értékben nagyjából 24%, átlagosan 24%. Kevesebb értékű termék fogyott, de ugye itt érdemes figyelembe venni azt is, hogy időközben a tavalyi évhez képest áremelések, árváltozások is voltak, és a mennyiségi csökkenés az a 30%-ot is meghaladja.
Ez azt jelenti tehát, hogy az építőipari beruházások csökkenése, volumenének csökkenése, az hatással van a magyar építőanyag kereskedelemre is?
Egyértelműen, abszolút mi lekövetjük ezt a tendenciát, hiszen a teljes értékláncot kiszolgáljuk, ugye a hazai építőanyag kereskedők ugyanúgy a lakosság igények projekteket, a nagyobb projekteket. A tendencia egyértelműen az, hogy a legnagyobb visszaesést azt a lakossági oldalon látjuk, tehát, és ott is elsősorban az új családi házak építésénél. Tehát azok a termékkörök, ami az új építéshez kapcsolódnak, és gondolok itt például a falazanyagokra, vagy például a tetőfedőanyagokra, ezeknek a visszaesése az 50%-os mértéket is mennyiségben meghaladja a visszaesés a tavaly évhez képest, és ez sajnos ez nem egy túl jó előjel, hiszen az építési technológiából, a technológiai sorrendből adódóan azt tapasztaljuk, hogy ez le fogja követni vélhetően a többi termékkör is, a többi termékcsoport.
Mindezen negatív folyamatok milyen hatással vannak az építőanyagkereskedő cégekre? Kellett-e már bármilyen intézkedést tenniük, akár munkaerőt elbocsátaniuk?
Legnagyobb számban, és a kereskedések több mint 70%-a nyilatkozott úgy, hogy első sorban és első körben energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be. A kereskedőkre jellemző volt még, hogy ilyen esetben bővítik a termékválasztékot, illetve a szolgáltatásoknak a választékát is, tehát új termékköröket hoztak be, és látjuk annak egyértelműen jelét, hogy folyamataik hatékonyságának a javítását tervezik. Digitalizáció területén nagyon-nagyon sok fejlesztést láttunk az elmúlt időszakban.
Ugye részben a COVID hatásaként 2020-ban elindult egy jelentős árupiaci szuperciklus, ami először az építőipari alapanyagoknál jelent meg, tehát jelentősen emelkedett ezen termékek, alapanyagok, illetve késztermékek ára. A mostani kedvezőtlen folyamatok mennyiben járnak azzal, hogy elindul egyfajta árcsökkenés, rákényszerülnek-e már az építőanyagkereskedő vállalkozások, hogy csökkentsék az áraikat?
Igen, abszolút mi is így látjuk, hogy óriási turbulencia van a piacban a COVID óta. 2020 második felére úgy látszott, hogy megnyugszik a piac. Aztán a következő ilyen hatalmas nagy turbulencia az az Ukrajnában kitört konfliktus eredménye volt, ahogy szintén egy ugyanilyen időszakot éltünk meg. Rengeteg termék kapcsolódik Ukrajnához. Mindezek mellett az energiaárak rettentő mértékben megnőttek, és az építőanyag gyártása az a jellemző, hogy nagyon-nagyon energiaigény. Az idejében látjuk ezt a folyamatot megfordulni. Elindult egy olyan folyamat, ahol nagyon egyértelműen, jól kimutathatóan jó néhány termékkör a tavalyi évhez képest már csökkent. Ebben talán a betonacélt emelném ki, ahol a tavalyi év második negyedévét az idei év második negyedévével összehasonlítva 35%-kal csökkentek az árak. Ezt követte sorban a faanyagok, fenyőfűrészárú termékkörött 20%-os visszaesés volt, de 15-20% közötti visszaesést tapasztaltunk az árakban a gipszkarton termékeknél, kiegészítőknél és a hő- és hangszigetelő haboknál is. A kutatás folyamán megkérdeztük a kereskedőket arról is, hogy az ő meglátásuk szerint milyen tendenciákat látnak az év második felében, és a várakozás azt mutatja, hogy további árcsökkenést gondolnak. Ugyan ennek a mértéke a várakozások szerint már nagyon-nagyon szerény lesz, mindenképpen egy számjegyű lesz ez a csökkenés, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy talán ebben még az árakban még mindig vannak tartalékok. Mindezektől függetlenül azt gondolom, hogy elérkeztünk arra a pontra, ahol érdemes most belevágni építkezésbe, érdemes most belevágni felújításba, mert úgy ítéljük meg, hogy az árakban lényegi változás már nem lesz, és ami egy építkezésnek a költségét még nagyban befolyásolja azok a kivitelező díjak. Egyértelműen látjuk, hogy ez a verseny ez erősen elindult a kivitelező körben is, és a saját méréseink szerint nagyjából fele annyi idő alatt lehet jó minőségű szakember találni ma a piacon, mint a tavaly év hasonló időszakában. Tehát úgy gondoljuk, hogy most van egy olyan csillagállás, amikor érdemes belefogni építkezésbe, felújításba.
Juhász Attilát, az EVOSZ Magyar Építőanyag Kereskedelmi Tagozatának elnökét hallották. Elindult a magyar dinnye értékesítése itthon. A nyári időszakban várhatóan 125-130 ezer tonna görög dinnyét, és a becslések szerint 10-12 ezer tonna sárga dinnyét takarítanak be a hazai termelők a földekről. Az előrejelzések alapján jónak ígérkezik az idei dinnye szezon, mondta a vetőmag értékesítéssel foglalkozó Szincsenta dinnye specialistája. Lacházi Pált kérdeztem.
Az utóbbi napokban gyakorlatilag elkezdődött a magyar dinnye betakarítása. Az első terméseket a napokban szedik Szabadföldről. ezek korai alagutas termesztésben kerülnek elő. Ez azt jelenti, hogy ezeket a növényeknek a magvait gyakorlatilag már januárban elvetik a termelők, és április folyamán ültetik ki. A tavalyi évhez képest a görögdínye termőterülete növekedett egy kicsit, egy 9-10%-os termőterület növekedésről számolhatok be, ami azt jelenti, hogy itt Magyarországon nagyságrendileg olyan 2900 hektáron termesztenek görögdínyét, és egy olyan 310 hektáron termesztenek sárgadínyét. És ez azt jelenti, hogy itt a nyár legkedveltebb gyümölcsét ezen a 2900 hektáron nagyságrendileg olyan 130 ezer tonna betakarított termést fog jelenteni szeptember végéig.
Ez utóbbi a görögdínyére vonatkozik, sárgadínyéből hány ezer tonnát takarítanak be?
Sárgadínyéből nagyságrendileg olyan 10-12 ezer tonnára számítunk a szezon végére.
Mennyi az éves átlagos fogyasztás görögdínyéből?
10-12 kilogrammot fogyaszt. És tényleg a nyár egyik legkedveltebb gyümölcséről beszélünk.
Van-e az utóbbi időben a fajtában változás, tehát abban, hogy más fajtákat preferálnak a fogyasztók, és ezáltal mondjuk a termelésben is a fajta arányok megváltoznak. Milyen kedvelt fajták vannak jelenleg?
Itt típusokat különíthetünk el leginkább. Ugye ez a crimson csíkos típus, amit talán mindenki ismer, ez a zöld, illetve halványzöld csíkos görögdínyét termesztünk, illetve fogyasztunk legnagyobb arányban. Ezek között is a magvas fajta, ami gyakorlatilag egy 80%-át jelenti a termesztett, illetve fogyasztott fajtáknak, de egyre népszerűbb a kisebb méretű, fekete héjszínnel rendelkező fajtáknak a köre is, ami gyakorlatilag magszegény, de legnagyobb mennyiségben még mindig a magvas fajtákat kedvelik. Nekünk az egyik legnépszerűbb fajtánk ebbe a fajta körbe, fajta típusba a Rubin nevű fajtánk.
A sárgadínyénél is ilyen széles a fajta választék?
Sárgadínyében alapvetően két típust különítünk el, amit mi fogyasztunk. Ugye van ez a kantallup típusú sárgadínye, amit legnagyobb mennyiségben fogyasztunk, ez a sárga belsejű, és van a gália típus, ami általában ugye egy halványzöld mézdínyének is szokták ide haza hívni, de a kantallup típusút fogyasztjuk legnagyobb mennyiségben.
Meddig tart a dínye szezon itthon?
Ugye a dínye szereti a meleget, mi bízunk benne, hogy gyakorlatilag a magyar dínye a szeptember végén elérhető lesz.
Lackházi Pált, a vetőmag értékesítéssel foglalkozó Syngenta dinnye specialistáját hallották.